Na, köszönjük szépen a zenélést, és hát most áttértünk akkor a beszélgetés részre. Ugye itt Dávid királytól Petőfi Sándorig, tehát időben igencsak nagy korszakot töreltél át. Ezek a versek, gondolom joggal hiszem, a fejedben vannak, és bőven volt idejük leülepedni benned. Mi az, amit kaptál te ezektől a versektől? Hogy az élet megadta számodra lehetőséget, hogy beleláthass, magadévá tedd, megfogalmazd magadba ugye az éneklésed által. Tehát mit kaptál, mit tanultál te ezáltal?
Hát elsősorban a régi magyar zenétől tanultam, hogy a zene és a vers mellérendelő szerepet követel, különben érthetetlenné válik a muzsika. Ha csak a kottafejek viszik szakaszról szakaszra a dallamot, akkor ott elvész az értelme a szövegnek. Ugye szóba került az előző órában, hogy minden nyugat-európai, legalábbis a német területen hölgy a főszereplő a nagy meséknek, ebből merítettek a Grimm testvérek, ugye ebből a folklórból, és ők kristályosították ki ezeket a meséket. A régi magyar meséknek, mondavilágnak pedig férfi főszereplői vannak. Bizony, mert az első három fia királynak, vagy akár egy gazdának a három gyermeke, az első ugye megkapja a felét, amikor legelőször egy nősül meg, akkor már csak a fele maradott, akkor a második felén ott úgy el van egyharmadán, és akkor negyed még ott marad, egy negyednél is kevesebb a harmadik gyermeknek, azon meg az öregek csak el vannak. Hát ő mégse akarja kisemlézni az öregeket, hát elindul szerencsét próbálni. Hát így lesz aztán ugye a legelkeseredettebb örökös a legharcosabbá, és nyilván, hogy mindenkinek a vágya eljutni valóba. De a régi típusú balladáknak mindig a nő a főszereplője, mindig nő a főszereplője, a férfi ember csak úgy a cselekmény miatt ott van. Ez valami nagyon izgalmas, és ezek a dallamok, ezek a régi dallamok és ezek a régi szövegek engem arra figyelmeztettek, hogy az ilyen típusú verseket keressem, tehát nem a nő főszereplő és a férfi, nem szereplőkről van szó, hanem a mellérendelés, a dallam és a szövegben mindig ezt keressem. És amikor a 16-17. Századot feldolgoztam jó pár évvel ezelőtt, a történelemmel együtt olvastam a verseket. A régi magyar költők tára úgy született, hogy a 19. század utolsó harmadában, azaz a kiegyezés körüli időtől kezdve, Langra kapott egy bécsi döntés, Trefort Ágost volt a egyik főminiszter ennek, hogy mi ilyen mindenféle gyökér nélkül népcsoport vagyunk, és erre úgy fölbuzdultak az irodalmárok, hogy elkezdtek mindent összegyűjteni, korabeli fóliánsoktól kezdve, legendákon át, mindenféle könyvet, passzióból is, meg szeretetből is, de mindenféleképp kötelességből összegyűjteni, és elkezdtek megjelenni az RMK-t, a régi magyar költők tárai. Aztán ennek a 20. századi változata pedig a Rákosi rendszer idején, ugye nem lehet mindenkit ugye kitoloncolni Szovjetunióba, Szibériába, hanem a Széchenyi könyvtár belső raktáraiba, egy-egy kis szobába, 50 wattos izzó mellett, vagy 40 wattos izzó mellett, ott ültek a legnagyobb magyar irodalmárok, és szépen rakták össze az újabb és újabb irodalmi eredményeket, kutatások eredményeit, és az akadémia kiadó sorba jelentette meg nevetséges olcsó áron a régi magyar költők tárát nagyon kis példányszámban, mert nem lehetett mindenkit elintézni. És ezek a nagyszerű lelkiismeretes emberek elém rakták, és kortársaink elé, mindannyiunk elé oda rakták ezeket, most már 30. kötetnél tartanak, a 18. század is már úgy néz ki, hogy befejezett, sőt már két tanítványom dolgozott a 18. század két ilyen vastag 400 oldalnyi anyagán, A4-es méretű könyvről van szó, tehát elég nagy terjedelemről van szó, és kiderült, hogy nekünk olyan méretű irodalmunk van, amilyen senkinek nincsen, és minden a történelmről beszél. Minden arról beszél, hogy mit éltünk át. Ez valami többenetes, amikor végigolvasom ezt a tengernyi oldalt, akkor arra azt veszem észre, hogy minden az életünkről beszél. Nekem kutya kötelességem erről beszélni. Én szerencsés vagyok, mert könyvtáros gyermeke vagyok. A szegedi Somogyi könyvtárban nőttem föl, Nyavajás értelmiségi volt az én édesanyám, ahogy mondani kell, és így nem lehettem napközis. Mert ugye minden munkás gyereknek járt a napközi, én nekem nem járt a napközi. Ezért édesanyám az iskola után várta az úgymond a könyvtárosok, ahol ebédeltek, oda mentem ebédre, ültem az asztalhoz, és aztán mentem a könyvtár raktárába, és mit csinálott egy rossz gyerek? Hát nem tanul, hanem olvas. Úgyhogy 12-13 éves koromtól érettségig, majdnem érettségig mindent kiolvastam, amit csak lehet. Én előre olvastam. Úgyhogy mikor jöttek a kötelező olvasmányok 7-től, én azt már minden olvastam, mire oda került a sor. Ott volt a polcon, hát most véne olvassam el. És ami a legszebb, Móra Ferenc íróasztala, egy gyönyörű, faragott, rejtett fiókokkal, tele kis reteszekkel lezárva, például nagyon szeretett szivarozni Móra Ferenc, de a felesége nem szerette, és itt rejtegette el a szivarjait, és szerintem elfelejtette, hogy melyiket hova dugtam, én találtam szivart ezekben a rejtett fiókokban. És azért került a raktárba, mert a szocializmus alatt egy kommunista könyvtárigazgató nem ülhet egy ilyen asztalnál. Ez egy csőbútort kapott üveglappal a tetején, és emlékszem, hogy Bezeréti Pista bácsi panaszkodott, hogy reumás lett az alkarja, nem tudom, hogy nyomorult üveglaptól. Annyit kellett írni rajta, hogy megfázott az alkarja, és reumás láza lett neki. Na hát a versekhez így jutottam hozzá, betevő falatként, fölismerve, hogy ez. És nekem kutya kötelességem volt, amikor a gitármánia megérkezett a Beatles együttesre, bár akkor, amikor Beatles megjelent, én már akkor tanulgattam gitározni, mert nagyon szerettem volna zongorázni, de édesanyámnak nem futott a zongorára. Ezért én gitár mellett döntöttem, és volt a Nylon nevű vendéglő, ahol egy cigány, Rácz gitározott, és már 5:30-kor gitározhatott, és tavaszt, amikor már ugye 7 órakor még nem volt olyan nagyon sőt, de 6:30-7-ig ott ültem az ajtóban, és rajzoltam a kezét, ahogy lefogta a gitáron az akkordot. És akkor lerajzoltam a gitárnak a nyakát, és akkor bepöttyeztem a papíron ezeket, és a 30 centis vonalzomból csináltam egy gitárnyakat, és azon gyakoroltam a 13-12 éves koromban ezeket az akkordok. Mikor igazi gitár került a kezembe, tudtam, hogy 30 akkordot a Rácz miatt. Persze nem tudtam megpengetni, csak le tudtam fogni, később le tudtam pengetni is. No hát, és nyári munkán elmentem a vasúthoz a gyepet kikapálni, a váltókat olajozni, a pályamunkásnak vizet hordani, 5 forintos órabérért, és 2 nyáron át egy gitárra valót összetudtam így kapirgálni a sinek közül, ahogy mondtam én annak idején, de csak az olcsóbbikat tudtam megvenni, a drágábbikat nem tudtam megvenni. És 59. születésnapomon azt mondja nekem egy tatabányai költőbarátom, Faludi Ádám, aki tudta, hogy régi hangszereket szeretek gyűjtögetni. Szóval van a padláson egy romos hangszer, csak egy részeges haverja beszakította a tetejét, mert dobolt rajta. Milyen hangszer? Gitáron, hozd le. Lehozta és hanyatt este, mert az a fajta gitár volt, amit megszerettem volna venni 14 éves koromban. 14 évesen, amikor készültem a gimnáziumban. És akkor már összejött a pénz, csak hát az a 6-700 forint hiányzott hozzá, amit anyám nem tudott hozzátenni. És mert egyedül nevelt kettőnket. És akkor ezt a gitárt nekem adta ez a hülye haverom, aki hagyta, hogy összetörje a haverja, hát azért hülye, mert adta. És elvittem a reparatőrhöz, rendbe hozattam, és a 60. születésnapomon ezzel a hangszerrel muzsikáltam a engem köszöntő barátaimat. Én a születésnapjaimra mindig meghívtam a barátaimat, és én köszöntöttem őket élükön édesanyámmal. Tehát én soha nem hagytam, hogy elsőnek ők köszöntsenek. Persze az SMS korszak mióta van, már előző napokban jöttek az SMS-ek, de amikor ez a találkozó is volt, tényleg az Erdély Művészetért Alapítvány kiállító termében ott ültek a barátaim, és hát ezzel a hangszerrel muzsikáltam, a nagyon régi dalaimat, amit 40-valahány évvel ezelőtt írtam. Hát szóval valami ilyesmi. Így köteleztem el magam a versek iránt, és természetesen azok a tudósok, akik munkáira figyeltem, a szellemiségében természetesen a legnagyobbak, hiszen a könyvtárban volt írógép, és 15-16 évesen már Hamvas Bélát gépeltem, ilyen selyempapír vékonyságú, 8 példányos indigóval, és jöttek az egyetemisták, adták a Hamvas szöveget, én gépeltem, és osztogattuk szét. De Karácsony Sándor csodálatos írásai ugyanúgy segítettek, mivel hát ő református tudós volt, és hát ugye, mint református kisdiák, honvédtéri gyülekezetből. Hát szóval ez nem ez hosszú történet, de figyeltük azokat a tudósokat, akikre illik figyelnünk, és a gimnáziumban olyan tanárok tanítottak, akiket 63-64-es amnesztiakor visszaengedtek a katedrára, mert 56 után eltiltották őket a tanítástól, ez volt a büntetés, nem börtön, és Szeged ugye, én szegedi vagyok, nagyon sok tanár volt, akiket eltiltottak, és mikor megengedték, hogy az egyetemi tanárok taníthassanak, a gimnáziumban taníthattak, és nekem egyetemi tanárok voltak a gimnáziumban. A tanáraim is, Szatmári tanár úr például hétvégén, vasárnap korán reggel, ment át Hódmezővásárhelyre Németh Lászlóhoz, a barátjához, és tőlem rendelte a könyveket, hogy mit vinne át Laci bácsinak, és akkor Gólya Töcs, mert ez volt a háta mögött a neve, Lajos bácsinak, akkor mentünk át Vásárhelyre. És ott ültem, és nagy kerek szemmel hallgattam, miről beszélgetnek 15-16 évesen. Ez nagyon nagy élmény volt, mert a könyvtárban pedig én voltam az, akit elküldtek konyakért, vagy borért, vagy szódáért, vagy Veres Péternek ilyen nyomor szódáért, mert akkor már volt szifon, de azt nem ittam meg, csak ezt a hagyományos, úgymond szikvizet, azt kellett neki hozni, mikor a felesége lennült Szömörkény István szobránál a parkba, ez nem jöhetett föl a közönség találkozóra. Hát szóval ilyen élmény. Tehát gyakorlatilag ilyen értelmiségi szülő gyermeke vagyok. Így aztán, ha elkerült volna az irodalom, talán édesanyám szégyelte volna legjobban.
És az elmúlt 40-50 évben hogyan tapasztaltad meg, az emberek mennyire érdeklődtek a te műfaj iránt?
Nagyon, nagyon érdeklődnek. Nagyon sok olyan muzsikus van, akik, hát ha nem is az interjúik első mondata, hogy ha én nem vagyok, akkor ők nem pöngetnek. De Cseh Tamás is az én dalaimmal kezdte a pályáját. Kobzos Kis Tamást én találtam egy tornateremben énekelni, és oda hívtam, hogy gyere, akkor most együtt énekeljünk, és nagy mai napig barátok vagyunk. És amikor megalázták, mert hitében erősödni akart, felesége ugyanis református lelkész, akkor abba akarta hagyni, hogy ezt a gyűlölködést nem tudja elviselni, akkor én vigasztaltam. De hát Kátai Zoltán, aki egyik legjobb kobzos ma, és régi magyar énekeket énekel, ő is. De hát kérdezted, hogy hogy vannak Daravilliék, hát ők is, mikor náluk énekeltem, akkor megkértek, hogy akkor most a te dalaidból hadd énekeljünk el 3-4-et, és akkor az én dalaimat énekelték, és öröm volt hallgatni. Tehát nagyon sokan ezt a műfajt azért csinálják, mert én sikerült, mert én úgy tudtam csinálni, hogy ez példa volt a utánam jövőknek. A közönség pedig bárhova megyek, elhangzott a 10 000 főnél nagyobb település már ugye kívánivalót hagy maga után. Bizony egy vésztő, pásztó, mezőtúr, túrkeve, hogy direkt néhány kisebb település mondok, ezekre a helyekre rendszeresen járok, vagy az ekkora településekre rendszeresen járok, de már pápa nagy. Debrecenben már nem is érdemes föllépni, mert egyszerűen nincs közönség. És Budapesten meg hát semmi. Szinte lehetetlen közönséget találni ilyen műfajra az utóbbi 6-8 évben. És vagy 10 évben durván. De Debrecen mellett Józsán most például két templomú Józsa településen, két templomú két templomban is kellett koncertet adni, mert az alsó Józsa meg a felső Józsa föl voltak háborodva, hogy miért oda megyek, ide miért nem tudok menni. Így aztán 9-kor is énekeltem, meg 11-kor is, és a pap csak 10 percet prédikált, hogy nekem jusson 40 perc. És még délután külön volt egy közönség találkozó szeretett vendégséggel együtt, ahova két gyülekezet együtt volt jelen. Tehát van érdeklődés, ez most volt ugye múlt
hét. Mikor volt ez? Az Agapéval egybe kötött?
Most a hétvégén volt.
Ja, igen.
És miben látod annak az okát, hogy a kisebb településen szívesebb mennek el az emberek?
Mert tudják, hogy kik laknak ott, és látják egymást. És tudják, hogy mi történik a falu egyik, vagy a kisváros egyik.
Tehát jobban megy a hír.
Igen, és tisztelik egymás akaratát, hogy ők el akarnak oda menni. Tehát Turkevén, amikor az egyik foglalkozásom, tehát igazából amit végzek munkám, amit én munkának gondolok, de nem pénzkereső munka, de egy kicsit lehet vele keresni. 500 év magyar történelmet el tudom énekelni, és ezt 8-10 részben egy-egy településen egy év alatt, egy tanév alatt, vagy egy év alatt bemutatom. És 40-50 hallgató végig hallgatja ezt, én szabadiskolának hívom ezt. Most ez a szabadiskola, például Turkevén, mikor vége lett, rákövetkező, tehát május végén vége lett, rákövetkező őszön, mikor jött a reformáció napja, egy október derekán, szól a lelkész, hogy gyere el Jóska, mert 30 felnőtt konfirmandusunk van azok közül, akik jártak a te előadásaidra. Pedig csak ott voltam a városban, nem mondtam senkinek legyenek hitvalló emberek, de amikor a magyar történelem súlyát, hitvalló költők műveit végighallgatták, akkor azt mondták, hogy ha ők kibírták, akkor mi miért nem bírjuk ki ezt a néhány 10 évet ezek alatt, ilyen nyomorúságban, ilyen kifosztottan ebben az évszázadban. Mert nem arról van szó, hogy most a Gyurcsán vagy a Kádár János, itt nem erről van szó, soha nem erről van szó, hanem az évtizedek, ami hány rendszerváltást, én, aki most 61 éves vagyok, én 5 rendszerváltást éltem át. Tehát a nagyfater az 9-et. Mert hál' Istennek 84 évig élt. Hát édesanyám is rajtam kívül, tehát hogyha én a gyerekkoromtól érzékenyen figyelem, hát ahogy Csonka családban kellett fölnőni a politika miatt, és hadd ne soroljam a rendszerváltásaimat, hát az végig mindaz. Hát most is, hogyha most lesz egy igazmondó gyülekezet abban a kupolás épületben, akkor ez is lesz egy olyan, mint egy rendszerváltás. Égszakadásnak kell megtörténnie, hogy a zsoltárok tényleg segítsenek.
Jó, kérdés, jöhet.
Én azt szeretném kérdezni, hogy én fiatal koromból emlékszem a Dínyés Józsefre, egy ilyen harcos Dínyés Józsefre.
Miért nem volt elég harcos?
De most igen, visszatért, igen, felismerte, és utána nagyon hosszú ideig eltűnt a nagy közönség számára.
Hát, persze, hogy eltűnt, mert nem lehetett nyilvánosság elé menni. Mm. Aztán meg jöttek az új televíziók, de eleve nem lehet bekerülni ezzel.
A másik pedig abban az időben én nem tapasztaltam a vallásosság témát.
Hát pedig ott volt. Az adjon az Isten szerencsétől kezdve a régi repertoármat.
És ezek úgy vannak, hogy ezek ilyen felekezet közül valók is vannak.
Én hívő vagyok, hogy pontosan református vagyok. Igen. Ez hogyha rákérdeznek. Református vagyok, de nem felekezet közi. Hívő vagyok.
Hát, én katolikus, de úgy értem, hogy felekezet közi, hogy olyan, amit minden, tehát hogy úgy értem, hogy a felekezetek közötti békés párbeszéd, az kell.
Hát csak természetes.
A megbékélés. Én is járok barátilag. Van most általában van egy ilyen, hát az nem református, hát én katolikus vagyok, de járok már, az mondjuk nem református, de járok úgy baráti alapon egy felekezetben, de oda is járnak katolikusok is, sőt ez a modern felekezet, egy amerikai típusú felekezet, de katolikusok is egy színdarabot adtak.
Hát el, igen, na most...
Közös színdarabot, de igen.
Az én álláspontom az, miután én börtönlelkészekkel együtt dolgozom és nevelőtisztekkel, akik hívő emberek, többféle felekezetűnek, és én azt látom, hogyha van egy nemzet, és itt vannak a történelmi egyházak. Ez a kisebbik történelmi egyház, az a református, igen, vagy a luteránus, ez a két kis protestáns egyház, amelyik a protestáns etika alapjain azért mégiscsak világrendet alapítottak. Amikor a hollandok áttértek a katolikus vallásul a protestánsra, egy év alatt kiverték a spanyolokat Hollandiából. Igen. Tehát ez egy másik kérdés. Igazából, na, hadd mondjam el, én csak azt szeretném ezzel kapcsolatban, ha minden protestáns elmenne, ő aszerint élne, az evangélium szerint, ahogy mi kérjük, magunktól megkövetelve a jövőképet, akkor itt nem lenne olyan nagy baj. De amikor mindenki másik pásztorhoz megy, másik bárányjal a következő pásztort keresi föl, hadd megpróbáljam itt már. De amikor a hídgyülekezetből én hozzám járnak hallgatni szép zsoltárokat, mert már unják a rockzenét a hídgyülekezetben, és utána visszamennek Németh Sándort hallgatni, és akkor mondom, de édes, akkor miért nem jössz be a fasori gyülekezetbe, hogy meghallgatni Vég Tamást? Mert hát, hogy na, ez olyan nemzeti megosztást jelent, mint a több párt.
Most van egy olyan dolog, én egy dolgot szeretnék hozzátenni, én katolikus vagyok, de ugyanakkor én a keresztény zenébe, a keresztény rockzene ugyanolyan jónak tartom a rockzenét, mint ezeket a régi zenéket. Tehát azt gondolom, hogy a kétféle irányzat képviselőnek békésen meg kell egymás mellett férnie. Én mondom, hogy aki igazán katolikus, annak így kell gondolkodnia. És ezért én mondjuk nem hídgyülekezet, mert több ilyen kis csoportosulás van, de én olyan csoportosulásba járok, ilyen kisebb csoportba. Persze nyilván a mise az első, mindig először misére járok, az az első, és utána járok ebbe a csoportosulásba, vagy baráti alapon. De ott ez a kisebb csoportosulás, ez józanul gondolkodnak. Ők ugyan ilyen modern, ilyen amerikai típusú, de elfogadják a katolikusokat. Mondtam nekik, hogy én katolikus vagyok, de szívesen járok baráti alapon ide, és azt mondták, semmi baj, nyugodtan lehet. Tehát én ugyanúgy szeretem a keresztény rockzenét, mint a katolikus, hát nyilván az is. Tehát egyformán nem teszek különbséget. Tehát aki igazán katolikus, mivel hogy én az vagyok, tehát én azt gondolom, hogy azért vagyok katolikus, a megbékélést kell keresni. És az, hogy én nem unom egyiket se, nem szabad egyiket se. Én magamat kötelezem arra, hogy nem szabad utálnom egyiket se, mindegyiket szeretni kell, mindegyiknek megvan az értéke.
Igen, én csak a megosztottságról beszéltem.
Igen.
Elég sok már a három felé szakadt magyarság is, hogyha három gyülekezetet van. Visszatérve, drága, itt ezen négy lemez van, 40 év, 25-25 dal, és töretlenül végig az összes. Tehát én szoktam mondani, hogy én mindenféle disznóság ellen tiltakoztam egész életemben folyamatosan. Hogy ennek mekkora teret adtak. Tehát most az a Kovács Zoltánnak az Élet és Irodalomban, a nevemet nem tudná leírni, és ha tehetné, akkor D betűt kiadna az ABC-ből is. Ő az Ifjúsági Magazin idején azt írta, hogy ezekkel a versekkel, amelyekkel én úgymond harcosan kiállok a fiatalok mellett magyarságért, akár márciusban, akár októberben, ő a nemzet lelkiismerete szólal meg a dalaimból. Ezt ő lemerte írni abban az időben, amikor Lakatos Ernő irányította a sajtót, az ifjúsági sajtót. Hát ő volt a nagy hátsó, Acél Györgynek ő volt a sajtóreferense. Az ő kezébe volt a magyar sajtó. Ő döntötte el, hogy most hogy melyik lapnak ki a főszerkesztője, mi az alapelve az egész sorozat, vagy az egész magyar sajtónak. Hát Agitpro. Ezt így hívták. Tehát, hogy nem. Szóval ezért nem lehettem az elején a televíziónak a műsoraiban itt. Ez engem egy cseppet nem zavart, mert én január 1-től december 31-ig akkor megyek énekelni, amikor ott vannak a levelek, a meghívások, és tehát most is várnak épp egy zsidó gyülekezetben, 6-tól lettem volna ott. Azt hittem, hogy itt az első rész lehetnék, akkor odaérhettem volna, mert a zsidó irodalomról van szó, és 220 ezer zsidó, magyar anyanyelvű zsidó él Izrael. És nekem ezekhez közöm van, mert Aradi János nyelvét vitték el oda, és a költők ott írnak verseket. És nekem van ebből egy elég nagy tudásom, ismeretem, tehát nem hagyhatom ki ezt a úgymond oda a perifériás nyelvi közegbe. Tehát muszáj ápolni a nyelvet.
Én még hozzá szeretnék tenni valamit, én úgy vagyok vele, hogy az is említettem, hogy mindegyik jó, mert nekem van keresztény rockzenémék, ugye egyébként katolikus rockzenészek is vannak, tehát átveszik ezt már többé, meg mindenféle, és az, hogy nekem van ilyen rockzeném, és ugyan a régi katolikus is van, egy ilyen Gregorián is van. Tehát meg most már van, ez is szóval változatos. Én azt mondom, hogy mindegyiket szeretnék, mert mindegyik jó. Csak az, és hogyha az ember mindegyik, akkor egyiket se fogja megbújni.
Így van.
Hitvalló az is szó.
Igen, hitvallásban, a hitvallóban egyezzünk meg.
Pontosan, az a kör, azt kell nézni, ami összeköt, nem az, ami
jelen. Így van.
És találkoztam a hídgyülekezetes közt is rendes emberrel.
Persze, nagyon sok rendes ember.
Persze, van, aki meggyőződ, és őszintén gondolja, de meggyőződ. De persze nyilván mindenütt van, még a régi egyházakban is van.
Most maradjunk.
Inkább kérdések formájába menjünk tovább, mert ezt a témát szerintem már kiveséztük rendesen. Van-e további kérdés?
Lesz a jövőben CD-en, készített CD?
Most október 6-ára is. Én 50 és 100, maximum 200 példányban adok ki egy-egy kiadványt. Nem szabad több példányban, mert először is én a boltokban nem viszek, csak előadáson. Boltokban nem, mert akkor nem 1200, hanem 2400 lenne az ára. Mert rátesznek 40-50%-ot a kereskedő és a kereskedelmi jutalékot. Ez iszonyatos felpénz.
Még egy kérdésem volna, hogy olyan dolgokat írom el, hogy beszélgetünk így a különféle felekezetek népek, hogy jól megvannak egymás, olyan dalai vannak, ami erről szól. Tehát, hogy van olyan célja?
Hát először is
különféle
tisztázzuk, hogy a magyar beszéd, a magyar nyelv és a magyar zene az mindenféle elnyomást túlélt egyelőre. Most kezd majd kihalni. Egyre többen vannak zeneszerzők, akik észreveszik, hogy a magyar nyelv egy tagoló nyelv, egy ereszkedő dallamtípusú, ereszkedő hangsúlyú nyelv.
Hát ugye a magyar stílusban, de a különféle népek barátja.
Pillanat, nagyon fontos, amit. A református gyülekezeti éneklés, a luteránus, és még sok minden, és a katolikus is, olyan ezernyi idegen dallammal és prozódiával, dallamritmussal rontja a magyar nyelvet, hogy mi már kurzusokat rendezünk ennek kijavítására. Mi több, Karácsony Sándor, amikor megvált a Himnológiai Bizottságtól, akkor pont emiatt vált meg, mert nem tudott eléggé harcolni, mert az öreg graduált dalokat kibudoválták a repertoárból. Most visszahozzuk a régi graduálokat, és megpróbáljuk ezeket elmuzsikálni. Most ki tudtunk adni Erdélyben egy olyan lemezt, ahol délvidéki, erdélyi és magyarországi lelkészek énekelnek, egy táncház zenekar kíséri az öreg graduárokat.
Ez mi az a graduál?
Ez egy dallam típus, hát ez a korabeli dallam világot hívják graduálnak, ez a dicséreteknek a latin.
Úgy gondolom, hogy el kell fogadni ezeket a régi
pillanat, igen, de ezek magyar dallamok. Magyar dallamok a magyar verssel együtt születtek. Tehát Szent Simonnál előtti időről van szó, amit néhány jó nevű korabeli szerző ezt meg is jelentetett, meg is írták nagyon szépen. Ezek fontos dallamok, mert magyar dallamok magyar versre születtek. Ez nagyon fontos, mert a sok német dallam és a sok latin dallam majdnem legyőzte a magyar nyelvet. Mint ahogy most az angol száz muzsika és az olasz muzsika uralja Európának a dallamvilágát. Nemrég hallottam az orosz televízión, az egyik szomszédunknak van csatornája, és egy ilyen orosz popzenei estet végighallgattunk. Hát én hasamat fogtam a nevetéstől, mert amerikaiabbak akarnak lenni az amerikaiaknál, azzal a nyelvvel, ami abszolút alkalmatlan, egy amerikai ritmusra, az angol beszél ritmusára szőtt, dallamvilágra írt orosz szöveggel.
Én például már úgy vagyok vele, most ez is veszem, jó, szép ez a dallam is, amit ami itt elhangzott, de az a szlávnyal amerikai hangszerrel, az is jó, hogy mindegyiket szeretném.
Hát akkor hallgass.
Az a jó, ha egyik se győz, nem győz egyik se a másikat, hanem békésen el van egymás mellett, ugyanolyan arányban, ne győzzel egyik se a másikat.
A te szívedben.
Tehát én ezt így őszintén...
Úgy legyen.
Hát és, de én csak jó hiszeműleg mondom, tehát jó.
A 17. század elejéről egy dal. Ifjúság, mint sólyom madár, a kóvikkal szabadon jár, de jaj nékem szegénynek már, vigasztalás szívem nem vár. Mert elkölt már szabadságom, elrejtőzött örömnapom, földi radását nem várom, míg fel nem jön kívánt napom. Mint ősszel kis fülemülel, kinek ének önnyelve, kibé van szegény rekesztve, lehajtván bánkódik benne. Mennék én is, ha mehetnék, szárnyomra, ha repülhetnék, így magánosan nem élnék, mint madár társat keresnék. De meg vagyok határozva, szabadságom le van zárva, olyan vagyok, mint az árva, Isten légyen jókkal áldva. Környülvet már a sok kétség, Isten egyedül reménység, kitű van minden erősség, tőlünk is ő tiszteltessék. Hát igen, ezek olyan dalok, ami nem lehet. Nem lehet. Ez egy magyar dal, magyar vers. Ebben semmi német, nincs semmi angol, nincs semmi latin, nincs már úgy latin, hogy templomi, római, itáliai nincs. Hát nekem alapállásom, hogy tessék szíves magyar muzsikán, magyarul, hogyha a zenész társaim közül egyetlen egy volt, az összes közül, a Sankó, aki hát idősebbek talán működnek a Skampula együttes, a legendás Sankójára, aki basszusgitáros volt. Nem, már mindenki magyarul énekelte a popzenei dalokat, ő még nem, még most sem énekel magyarul. Azt mondja, ez a nyelv nem alkalmas rockzenét tolmácsolni. Rockzene ízű hátteret lehet oda tenni, azt vadul meg lehet csinálni, föl lehet öltözni úgy, ahogy az igazi rockzenészek, lehet növeszteni akkor a hajat, meg bőrcsekit venni, de a nyelv soha nem lesz angol száz ritmusra alkalmas.
Pedig magyarul is van rockzene, és az is ugyanaz.
De, hogy most mondtam, a háttere. Most nem akarok zeneesztétikai előadást tartani.
Na, is
a zenei hát, az nem az egy operett.
Kottpány vezért az is jó rockos, és jó volt.
A háttere az, drágám. A magyar szöveget nem lehet rockosítani. Hát ez egy kicsit sánta mindig.
Jó, az egy...
Elnézést ezért.
Nem, majd eserül van nekem.
Na, különben is, ha egy ha erre szövetkeztem volna, akkor most nem jövök ide, és egy szál gitárra, hanem vagyok a rockzenei világban. De hát én arról nem tehetek, hogy sokszor.
És van-e kedvenc dalod a sok közül?
Saját dalom nincsen. Nem, ez nincs mindegyik.
Jó, értem én ezt, de mégis, hogyha egyet kiemelnél most.
Most
amihez nem. Valami fű. Jó.
Nem régen volt egy koncertem, és nagyon izgalmas volt ez az előadás, mert egyszer csak elénekeltem egy Vörös Sándor verset, ami annyira szíven ütött saját dalom, elnézést, ez nem semmiféle filantrópia nincs ebben, de annyira meglepődtem, hogy ez micsoda mély szöveg Vörös Sándor részéről, aki nem volt ugye szűkszavú, hanem nagyon is bőven bánt érzelmeit leírva arról a világról, amiben együtt élünk. Ő ott, én itt, és mindannyian együtt. Most jön a nemzeti ünnep, október 23-a, és a milyen Omszki tónál, vagy hogy hívják, a Budakalásznál azt a nagy vizet, ott van egy kupjafa, meg valami emlékpark, ott lesz a ünnepi műsor néhány színjátszóval, és a most következő éneket nem vette be a rendező a programba, ez kicsikét zavar, de nagyon szeretem ezt a verset. Az a cím, hogy Szív csúcsokon. Kis Dénes vers. Szívünk csúcsára kiállunk, mert az a legmagasabb országrész mi nálunk, és ott lobogunk, mint messzire látszó nemzeti zászló, messzire látszó nemzeti zászló. Tehát ezt úgy háromszor elismételve egymás után fokozva öt szereplővel gondoltam én az ünnepi műsorban, szívünk csúcsára kiállunk, mert az a legmagasabb országrész mi. Micsoda kép. Igaz, Kis Dénesnek a börtönben 50-es években is, meg 56 után is volt ideje ezen gondolkodni, mert sajnos ő is hosszú időt töltött. Tehát igazából kedvencem nincs. De vannak bizonyos dolgok, amelyekre ő mindig fölhívom a hallgatók figyelmét, akárhol tartok előadást, nyilván a megfelelő szövegkörnyezettel, hogy például hogy az Emberek című Vörös Marti vers, ami a 9 szakaszon keresztül mondja, hogy nincs remény. Ezt mondja minden versszak végén, nincs remény. Ez, az ember sokszor hallja, azt mondja, hát micsoda pessimist ember ez, sőt azt tanítják az iskolában, egy elborult elmével Vörös Marti, hogy hát 50 éves korában meghal, és micsoda szörnyű, önsorsrontó életet élő magyar költő, és így tovább. Leírta, megjelent, és én erre azt mondom, hogy ennél optimistább szöveg nincs. Ha valaki elmondhatja, és le is közlik, akkor az igazságért megtett mindent. Az nem lehet pessimista. Akkor lenne pessimista, meg se írná. Van egy elég cinikus közmondás, vagy inkább szólás, hogy ki az optimista, vagy ki a pessimista, a jól értesült optimista. Mert hát, hogyha szakaszról szakasz, ezt mindjárt is éneklem, szakaszról szakaszra elmondja drága jó Vörös Marti, hogy nincs remény, akkor az azt jelenti, hogy tudunk gyógyítani. Tudjuk, hova kell tenni egy orvosságot, hol kell vigasztalni. Mert ha csak ott lógatja az orrát a tömeg, akkor nem tudjuk meg soha, hogy miért lógatja az orrát a tömeg. És ez nagyon fontos véleményem szerint. Sőt, nem az én véleményem szerint, hogy Hamvas Bélánál olvastam. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél. Megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könyvzápor, melyet bánat hajt, szél, melyet ember szív sóhajt. Hiába minden szellem bűn erény, nincsen remény. Hallátok a mesét a népnek, atyái voltanak, s mint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak, s a megmaradt nép felsüvölt törvényt, a törvény újra ölt, bukott a jó tombolt a gazmerény, nincsen remény. És jöttek a dicsők hatalmas lábuk törvény felett, volt munka, pusztított a vas, s az ember kérkedett. Mit öndicsői vesztenek, bújában egymást marta meg, s a hír villám az ínség éjjelén, nincsen remény. És hosszú béke van, s az ember rémítő szapora, talán, hogy a dögvésznek egyszer legyen dicső kora. Sóvár szemmel néz ég felé, mert haj a föld, az nem övé, neki a föld még sírnak is kemény. Nincsen remény. Mi dús a föld, s emberkezek még dúsabbá teszik azt, s mégis szert a dúl az ínség, s rút szolgaság nyomaszt. Így kell lenni, vagy ha nem, méltó idős egy ötrelem, mi a kevés, az erő, vagy az erény? Nincsen remény. Istentelen frígy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. S állat vagy ördög, düh vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény. Nincsen remény. Az ember fáj a földnek, oly sok harc, s béke év után. A testvér gyűlölési átok virágzik homlokán. S midőn azt hinnék, hogy tanul, nagyobb fűnt forral állokul az ember faj, sárkány fog remény. Nincsen remény. Nincsen remény.
Szerintem a befejezésű még egy számot szeretnénk hallani, hogyha lehetséges.
Na. Kíván. Ja? Azt hittem, hogy van valami ötlete.
Ja, van-e valakinek kívánsága?
Konkrétan is, de egy optimista lenne.
Valami vidám dal, az mi? Aminek vidám?
Ez optimista.
Hát ez vidám dal, hogy
remény.
Egy írás jelöl. Gárdonyi Géza Szegeden volt újságíró, amikor országos pályázat volt, hogy a grammatika latin szavait kicseréljék magyar szavakra, és a kettős pontra ő is benevezett, és a kettős pontnak azt a nevet adta, hogy popont. Hát nem ő nyerte meg, pedig milyen jó lett volna, és akkor a tanár azt mondja a gyermeknek, hogy a popontot nem raktad ki. Milyen szép lesz volna. De hát a kettős pont, ez a különböző germanizmus nyerte meg a kettős pontról szóló dalon. Egy hosszú mondat ösvényein bandukol a vándor. Néha bőrig áztatja, egy rossz szó hozta zápor. De jó szónak fény megszárítja, szép szó szellő simogatja. A kettős pont, ha megállítja, megpihen egy pillanatra. A kettős pontot úgy szeresd, ő figyelmeztet téged. Valaminek még jönnie kell, valami nem ért véget. Valami még hátra van, talán épp a lényeg.
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönjük.
Sok-sok évet még a gitár és a dal mentén.
Most már lassan nyugdíjas leszek.
És mehet minden tovább.
Hát...
Nem?
Reméljük, hogy szép nyugdíjas éveim lesznek.